estét kívánok, kedves hallgatóink! Karácsonykor az Értsünk Szót ünnepi hangajándék sorozatát hallják. A magyar kultúra izgalmas, fontos alkotóit látjuk vendégül estéről estére, így ma is. Mai meghívottunk Szabó T. Anna költő. Vele beszélgetünk. Ez a beszélgetés karácsony napján, karácsony délutánján fog elhangzani, és azért gondoltam rád, hogy te lennél az ideális vendége ennek a délutánnak, estének, mert ilyenkor, ebben az időszakban mindenkinek megváltozik egy kicsit az érzékenysége, a figyelme a világra, a figyelme a benyomásokra, az illatokra, a fényekre, a helyzetekre, és a te költészeted az tulajdonképpen, meg a te művészeted egy ilyen intenzív figyelmi gyakorlat. Ráadásul te, mint kolozsvári származású, de Magyarországon élő alkotó és költő, ahogy én látom, az utóbbi években felvállaltad a költészet nagykövetének, vagy legalábbis képviselőjének a szerepét. Nagyon pontosan és meggyőzően tudsz beszélni arról, hogy miért lehet ez a műfaj nagyon sokunk fontos élménye és eszköze a mindennapokhoz. Úgyhogy arra kérlek, hogy ma délután beszélgessünk erről, és mesélj arról, hogy benned hogy változott a vers az elmúlt években. Pontosan 20 éve jelent meg az első köteted. És gondolom, hogy nagyon sok mindenen átment benned is, hogy ez a költészethez való viszony.
Ezt most föl is írtam itt magamnak, szép csendesen közben, amit mondtál, mert nagyon-nagyon tetszett nekem ez, hogy a intenzív figyelmi gyakorlat. Én is ezt mondanám, hogyha röviden kéne megfogalmaznom, hogy mit szeretnék csinálni. Egyébként minden vers az, különösen a rövid versek, gondoljunk csak mondjuk az egysorosokra, amit a Vörös Sándornál például a tojás éj, ez egy soros vers, ebben elég sok minden benne van, a mitológiától a realitásig, és a hajkukon keresztül egészen az óriási hosszú költeményekig, az eposzokig vagy époszokig, most itt Juhász Ferencre gondolok, aki nemrég halt meg, ő is egy intenzív figyelmi gyakorlatot folytatott, de olyan ez a különbség, mint mondjuk egy forrás, egy felbuzgó forrás, vagy egy óriási folyam között. Tehát mind a kettő víz, és mind a kettő jó víz, de mind a kettő egészen különbözik egymástól mégis. Nagyon nehéz a figyelem idejét megteremteni. Tehát ha mi változott, azt kérdezed, a legnehezebb ez, hogy a figyelem idejét és nyugalmát megteremteni. Hát az emberek többsége ugye meditálni szokott, hogyha el akar mélyülni, vagy el akar merülni magában, a világban, egyesülni akar a világegyetemmel, most, hogy nagy szavakat használjak. Egy vers ideje is ilyen, tehát van egy bizonyos íze a versnek, tehát annak, hogy közeledni fog a vers, van egy, nem tudom, ahogy a szokták mondani, hogy bizonyos mondjuk rohamok előtt aurát lát az ember, vagy szagokat érez, ennek is van egyfajta fizikai jelenléte szinte, amikor hallom, hogy most fogok meghallani egy versort, ehhez általában valami monoton külső körülmény szükséges, mondjuk vonatút, vagy pedig egy kávéhez üldögélés, amikor nem szól hozzá senki. Ez elég ritka az én életemben. Sajnos néha a vezetés közben is megtörténik ez, ami ugye nehéz, mert akkor két fele kellene nagyon intenzíven figyelni, úgyhogy ezek nem is szoktak sikeres versíró alkalmak lenni. Tehát külsőleg az változott meg a legjobban, hogy nagyon nehéz megteremtenem a figyelem idejét, a figyelem nyugalmát, mert nagyon sokat dolgozom, ezt-azt fordítok, leveleket írok, szerkesztek, mindenféle munka van, ami között, ami rengeteg szorongással is jár, és ezek között én hajlamos vagyok elveszni. Rajtam múlik csak, tehát ez elsősorban persze nem külső körülmény, hiszen ott vannak az éjszakák, amik alatt nyugodtan megteremthetném magamnak, és meg is szoktam teremteni, én éjszakai ember vagyok. Amúgy pedig, hát a kezdetektől fogva úgy kezdtem, mint egy elég erősen, most hogy mondjam, formalista költő, de legalábbis a formát nagyon nagy tiszteletben tartó költő. Nekem a vers a dal, a dallal rokon, ami nem azt jelenti, hogy a vers eleve a dallal lenne csak kizárólag rokon. Mondjuk a vers a képpel is ugyanúgy rokon, vagy akár az építészettel is ugyanúgy rokon, de én egy dal alapú költő vagyok, onnan indultam ki, és utána szép lassan megtanultam például szonettet írni, szonettet fordítani, és közben azt gondolom, hogy nagyon izgalmas kísérleteket lehet végezni a prózavers felé, meg mindenféle verskísérletek állnak még előttem. Annak idején azt mondta nekem Ferenc Győző, és ezt nem fogom elfelejteni, hogy halált megvető bátorsággal formában ír. Én pedig magamban azt gondoltam, és utána mondtam is neki, hogy az lenne halált megvető bátorság, hogyha ott hagynám a formát. Tehát azt gondolom, hogy ha előtte még áll valami, akkor talán az, hogy ott hagyjam a formát, bizonyos szempontból meg is tettem, hiszen novellákat is írok, érdekes kísérleti rövid prózákat, mondjuk egy hosszabb lélegzetű dolgot megírni, regényméretű dolgot megírni, ez is izgalmas lenne, de hát ehhez is elég sok idő kell.
Tényleg úgy van, hogy megszólal egyszer csak a fejben a vers, vagy a pillanat beszélni kezd?
Jaj, de szépen mondod, ezeket én mind följegyezhetném. Igen. Az egy olyasmi, most olvastam, volt egy haláleset a családban nyáron, egy nagyon-nagyon kedves nagynéném halt meg idős korában, aki nekem gyerekkoromtól egy nagyon fontos kísérője és figyelője az életemnek, és az ő halála kapcsán, amikről elég érdekes dolgok történtek, mert hogy mondjam, kísértetés vagy biztató, ez a két véglet, amit tudok mondani, és ennek a kapcsán olvastam ilyen könyveket, ez az élet a halál után téma, ami engem ugyan érdekel, de soha nem gondolkoztam, hogy ezt én elolvassam, mert igyekszem távol tartani magam mondjuk az ezotériától, bár ez nem is ezoterikus, hanem csak kíváncsi problémakör, tehát hogy én ezt persze kellő fenntartással és ugyanakkor kellő kíváncsisággal is kezelem, és ezekben egy dolog közös volt az ilyen érzékelésekben, mit tudom én, ami hogy lehullanak a képek valakinek halála után, vagy furcsa dolgok történnek, hogy mind monoton munka, vagy monoton tevékenység közepette hallották meg, vagy látták meg, vagy képzelték el, aki a maga ízlése szerint válaszol ezek közül, a szeretett és meghalt személy visszatérését, vagy jelzéseit. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon hasonló ahhoz, ahogy a vers beszél. És érdekes, ugye néha szokták mondani költők, van, aki egyenesen azt mondja, hogy minden versét diktálják, szokták mondani, hogy az ihlet az egy hang, ami minthogyha máshonnan szólna, Takács Zsuzsa például hatalmas és remek életművel állta mögött, azt mondta, hogy neki nincs egyetlen verse sem, ha jól tudom, ezt mondta, amit ne diktáltak volna. Tehát egyiket sem csinálja, hanem mindegyiket meghallja. Én azért ennél, technikai költő vagyok, tehát persze, hogy meghallom, legalább a magját meghallom a versnek, vagy a közepét, vagy a sugárzó lényegét meghallom, de egy jó részét meglátom. Tehát, hogy azt fordítom le, a látványt fordítom le hangra, illetve képre, elbeszélt szóképre. De ez egy érdekes megfigyelés volt most ennek a kapcsán, hogy mennyire hasonlít a mondjuk a szellem, nem is szellemlátás, hanem szellemérzékelés, tehát ilyenkor csak úgy megérzik mondjuk valakinek a jelenlétét, vagy az intenzív érzelmi állapot találkozik egy kiürült mentális állapottal. Tehát, hogy valaki mosogat, vagy elmerülten dolgozik valamin, és közben az agya ez egy bizonyos nem tudom, biztos, hogy az agykutatók tudják, hogy milyen állapotba kerül, és akkor érzékel valamit, amit amúgy nem látna meg. És a vers is ehhez hasonlít, hogy az ember egy teljes meditatív állapotba kerül. Persze ez néha vicces, mert például, hogyha tudom, sikálok valamit, vagy sepregetek, vagy nagyon intenzíven sietek rendet rakni, akkor ilyen vers paródiák szoktak eszembe jutni, torzrímek, játékok, néha egészen kimondhatatlan dolgok is. Tehát, hogy az agy egyedül működik, tehát mint egy szabadjára engedjük az agyat, mint ez álomban. Tehát egyébként ez az állapot valószínű, hogy az álomra emlékeztet a legjobban. Az álom, a képzelet, a révülés, a megidézés állapotához. Ezt lehet misztifikálni, és lehet józanul tekinteni. Van ennek nyilván, ahogy gondolom is, hogy ki lehet mutatni. Én biztos vagyok benne, hogy ki lehet mutatni, hogyha befekszik az ember egy ilyen gépbe, hogy az agyának melyik területén keletkezik az ihlet. De létező dologról van szó, csak nem biztos, hogy jó ez a szó rá, hogy ihlet. Nem tudom pontosan az etimológiáját egyébként, de gyanús ez a szó nekem kétségtelenül.
Végigolvastam az interjúra készülve a köteteidről szóló kritikákat, meg a veled korábban készített beszélgetéseket, és azt tűnt fel, hogy azok, akik ennek az általad 20 éve végzett munkának, hát nyilván ennél sokkal több a te költészeted, mert kamaszkorodba kezdtél írni, kora kamaszkorodba, ha én jól tudom, de ugye 20 éve jelent meg az első kötet, és azok, akik valamilyen fogást keresnek ezeken a köteteken, szövegeken, ugyanazt emelik ki, hogy nagyon erős benned a törekvés arra, hogy esztétizálj, ha úgy tetszik, szépíts, én azt mondanám, hogy nem esítsd a valóságot, vagy megtaláld azokat a rétegeit a valóságnak, amiből tartalom, tartam, érték, valami nemes fémszerű csiszolható, vagy desztillálható. Mennyire látod ezt igazoltnak, és mennyire program ez benned?
Én szerintem ez a formából, illetve a formai örökségemből adódik. Amit te például mondjuk két végpont között, ha végpont egyáltalán, két pont között, akkor ne tekintsük végpontnak, lehetne kijelölni. Az egyik Áprili Lajos, aki tényleg egy nagyon erősen klasszicizáló költő, aki a veretesség és a nemesség mint a példája, pozitívan mondom. A másik pedig Szabó Lőrinc, aki a valóságot ugyan kicsit sem szépítette meg, tehát a sárból, a porból, a gyilkos indulatokból, a haragból, az önzésből is nagyszerű verseket tudott írni, hanem a formán keresztül, tehát mivel ő is erősen tartotta, hát ugye megtörte és változtatta és kifacsarta és saját formájára alakította, saját levegőjére alakította, saját légzésritmusára alakította a költészetet ezzel a rengeteg áthajlással, de mindenképpen azért a formából, magából adódik az, hogy ezt szépnek látod-e. Tehát ez nem egy törekvés, hanem a maga az, hogy formában írsz, ez adja ezt. Tehát mondjuk írsz egy vicces limerikket, az nem feltétlenül szép, de mégis a formájában a vagy akár, hát ugye limerick, az tudjuk, hogy olyan műfaj, ami nem kíméli az érzékenységeket, tehát elég durva. De mégis a forma miatt egyfajta veretesség érzeted van, mert annyira zárt a magának a formának a követelménye. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit én csinálok a versben, az ezért tűnik szépnek, holott én írtam nagyon csúnya dolgokról is, írtam, hát a szorongás az a legalapvetőbb élményem, úgyhogy azt elég sokszor írtam. Amit írok, annak a több mint a fele az mondjuk elég sötét. Lehet, hogy szép sötét, ha van szép sötét és csúnya sötét, de mondjuk írtam olyan ciklust is, ami a családon belüli erőszak, halállal végződő esetek feldolgozása, vagy az utóbbi két könyvben azért elég sok csúnya vers van, ami mégis szépnek látszik azáltal, hogy veretesen van megfogalmazva. Azt gondolom, hogy ezt nem fogom alábbadni, és nem fogom megváltoztatni, még akkor sem, ha esetleg a prózavers irányába indulok el. Nekem nagyon fontos az, hogy a vers átkapcsoljon, tehát desztilláljon, szintetizáljon, valami történjen a versben. Ilyen szempontból például Vörös Sándor egy remek példaképem. aki nem félt a bohózkodástól, nem félt a nyelvöltögetéstől, azt szoktam, és nem félt a magasságtól sem, azt szoktam mondani, hogy Vörös olyan, hogy letérdel, imádkozik, és utána bukfencet vet és nyelvet ölt azonnal. Tehát rögtön kiforgatja és kiparodizálja. Én nem gondolom, hogy én ilyen hihetetlenül komolyan veszem magam, tehát azért én egy csomó mindent nálam egy az egybe vesznek, akik olvasnak, és nem értően olvasnak, egy csomó mindent nem iróniának érzékelnek, holott irónia. Tehát ha mindent elolvasol, akkor látod, hogy egy csomó sor az a versnek a kontextusában esetleg átértelmeződik, ironikusan értelmeződik, játékosan értelmeződik. A gyerekverseimben látszik ez a hajlamom, hogy mennyire szeretek játszani és ironizálni. De aki esetleg az én prózáimat olvassa, az látja, hogy ott már egyáltalán nem köt a formafegyelme, vagy ez a hagyomány, amit én tartok, és nem hűségesen, de mindenképpen azt hiszem ösztönösen inkább követek. A prózákban ez nem látszik. A prózákban elég durva dolgokat szoktam végrehajtani, és elég durva témákkal szoktam foglalkozni. Azt szoktam mondani, hogy amikor elkezdtem ezeket írni, akkor én haragból írtam, ami jár bizonyos következményekkel, akár formai következményekkel is, de inkább témaszerű következményekkel. Tehát vannak, azt hiszem, hogy mélységei és magasságai ennek a világnak, amiben én élek, és annak nem föltétlenül a költészet a mennyországa és a próza a pokla, de néha kicserélhető és megfordítható, de kétségtelenül nem szeretnék egyúton járni. Tehát mindenféle kísérleteket folytattam régebben is, csak a kísérletezéshez is nagy bátorság kell, amit ugye az ember az élet közepén van rá a legnagyobb szükség, hogy összeszedje a bátorságát. Annak idején írtam egy verset, egy ilyen nyitó vers volt az egyik kötetemben, azt hiszem a rögzített mozgás kötetem kezdődik így, hogy eddig jöttem, vezetett a vakmerőség, vakszerencse. Hogy az ember óriási vakmerőséggel indul neki a pályájának, és akkor egyszer csak ott áll a közepén, vagy a végéhez közel, ezt nem lehet most így hirtelen megmondani, és ott áll, és látja, hogy egyre kevesebb az ideje, és egyre kevesebb a bátorsága, és akkor szedi aztán össze igazán a bátorságát, ami vagy megtízszerezi az erejét, vagy hogyha nem bírja tovább, akkor elbukik. Tehát nagyon végletes ez, azt hiszem ez a 40 és 50 közötti életidőszak az emberek életében, és nem csak a sajátomról beszélek.
Erre, hogy nehéz témákról kell beszélni, és nehéz helyzeteket fel kell vállalni, többször beszéltél az utóbbi időben, és olvasva, követve a te verseidet, prózáidat, szövegeidet, gyakran támadt az a felismerés bennem, vagy az a remény, hogy ez a programszerű, következetes forma igényesség, ez lehetőséget teremt. Tehát, hogy adott kötött formákban, vagy egy adott igénnyel megszólalva bármi elmondható, vagy bármi megbeszélhető, hogy ez a legnehezebb tartalmat is visszatereli ahhoz, hogy itt megértésre ösztönözzön, vagy kényszerítsen, értelmezésre kényszerítse azt, aki olvas.
Ez nagyon, ennek nagyon örülök, hogy ezt mondom, mert azt hiszem, hogy én is, bennem is egy ilyen vak remény van, mivel, hogy nekem, számomra működik a költészet, a jó költészet, néha még a rossz is, de azért az nehezebben működik, mert az hazudik. Tehát az igazán jó költészet az igyekszik nem hazudni, és a nagy költészet az pedig nem is hazudik sehol. Én mikor Kántor Péter verseit olvasom, vagy Rakoszki Zsuzsa verseit olvasom, hogy kortársakat mondjak, kortárs klasszikusokat mondjak, egészen fiatalokig elindulhatnék, de én most ezeknél maradok. Például már Rakoszki Zsuzsa vers, vagy Kántor Péter vers sem hagyott hidegen. Tehát mindig azt mondtam, hogy hihetetlen, hogy mennyire intenzíven egy pontba tudja rántani az érzékelés sokféleségét, az érzelmek sokféleségét. Hogyha valaki hallott Kántor Pétert verset mondani, akkor nem fog megindulás nélkül nem kijönni onnan, vagy nem fogja megindulás nélkül megúszni, holott ő nem törekszik semmifajta érzelmességre, hanem magukból a megfogalmazásokból, meg a történetmesélés módjából, a formából is adódik az, hogy felejthetetlen, amit mond, meg nyilván a beszélő hangból is. Nagyon szép, aki szeretne ilyeneket látni, meg olvasni, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a Digitális Irodalmi Akadémia honlapját nem győzöm eléggé reklámozni, mert ott rengeteg friss klasszikus és kortárs klasszikus költő és író életműve elérhető, és Kántor Pétert vették fel legutóbb ebbe, és az ő életműve is nem tudom, hogy már elérhető, de mindenképpen elérhető lesz. Vagy hát beszélhetek mondjuk akár Balla Zsófiáról is, aki szintén hihetetlen intenzitással és meglepő, egészen meglepő képzettársításokkal él. Nagyon sokat lehet tanulni persze a külföldi irodalomból. Én talán az angolokkal vagyok a legnagyobb rokonságban, az angol-amerikai költészettel, azért is, mert ezen nőttem fel az egyetemen, és ezt tanultam. A francia költészettel elég nagy adósságaim vannak. De ezek mind csak megközelítési módok. Aki igazán jól fogalmaz, az eléri azt, hogy az olvasóba egy kicsit fájdalmasan, tehát mint egy horog, vagy mint egy bojtorján, vagy mint egy tüske, úgy akadjon be a vers. Tehát az nagyon olcsó dolog, hogy nem megrendülsz, hanem csak úgy elérzékenyülsz egy kicsit. Tehát csak úgy mosolyongyos a költészet, de hát nyilván egyetlen költő sem tud állandóan magas intenzitással írni. Van-e mögött egy csomó munka, egy csomó új gyakorlat, egy csomó rákészülés. A fegyelmezett költők azok kibírják, hogy ezeket ne publikálják, a kevésbé fegyelmezett költők pedig publikálják. Természetesen íróknál is van ilyen. Sokszor érzékelem, hogy esetleg egy nem olyan erős regény rákészülés volt arra, hogy a következő regény olyan erős legyen. Tehát, hogy túl kell élni valahogy az ihlettelenség, vagy a mindennapi várakozás időszakát, és az ember közben ír. Én nem szoktam, tehát volt olyan, hogy évekig kimaradt, de mostanában azt gondolom, hogy inkább játszom és új gyakorlatokat teszek, és nagyon nagy megkönnyebbülés, hogy az internetre tudom ezeket feltenni, hogy nem szükséges publikálnom, mert a publikálás maga egyfajta rangot, vagy egyfajta, nem is tudom, fölényt, vagy fontoskodást kölcsönöz egy-egy szövegnek, holott nem minden szöveg arra született, hogy a papír rangjáig emelkedjen, hanem csak rákészülés, azért szoktam napi új gyakorlatnak nevezni, játék, rákészülés, kacsintás, vagy pedig csak egy kísérlet, ami olyan, hogy naponta kell lehetőleg. Radnóti erre a legjobb példa egyébként, hogy az utolsó idők hihetetlen nagy verseit úgy tudta elérni, hogy folyamatosan gyakorlatozott, tehát folyamatosan írt, fordított, kísérletezett, és gyakorolta a mesterséget. És a mesterség gyakorlása egyszer csak fellobbant ebben a kiélezett végletes helyzetben, és fölemelte. Tehát, hogy erősítette a szárnyát, és egyszer csak fölemelkedett nagyon-nagyon magasra. És én nekem is erre szükségem volna, hogy erősítsem magam.
Ez a legutóbb publikált sorozatod éppen egy karácsonyi kalendárium sorozat, amit a Facebookon lehet követni, és annyit gondolkodtam azon, hogy mi kell ahhoz, hogy lehántsa azt a sok felesleges réteget az ember ezekről a napokról, hogy tényleg tudjon figyelni őszintén, hogy ne legyen rajta sallang, meg közhely, meg képmutatás, és hogy valamilyen ünnep az megszülessen. Ezt automatikusnak gondoljuk, de azért nézzen magába most a rádió hallgató is, hogy ezt nem adják olyan könnyen, ezt az ünnepiséget, vagy karácsonyiságot. Neked ez hogy megy? Hogy telnek ezek a napok?
Igen, én elég sokat írtam erről korábban úgynevezett felnőtt könyveimben. Azért ebben az esetben egyébként valóban felnőtt könyveknek nevezném, hiszen azok a karácsonyi témák, amelyeket megpendítek, pontosan a rákészülés felnőtt gesztusait, amit itt most nem részleteznék, de pontosan például a 13 éves fiamnak csak most adtam oda ezeket a verseket, időn számunkért bizonyos dolgokat karácsony kapcsán, és azt gondolom, hogy nekem ez mindig a legfontosabb ünnepem volt azért, mert két dologgal kapcsolódik össze, ami nekem nagyon fontos, nyilván nem csak nekem, de számomra gyerekkoromtól fogva ez rettentő fontos, a fény, tehát a fény születése és a gyermek születése. Én egészen kiskorom óta készültem erre, és bizony nem volt olyan egyszerű, nem volt egészen evidens és magától értetődő, hogy nekem gyermekem szülessen, és ezért is voltak éppen nem tudom, hogy ez most blasfémia, vagy éppen a legnagyobb szentség, hogy nekem a gyermek, az első fiam, hát nyilván már a második is, de az első az amiatt, hogy ez egy annyira új élmény volt, hogy Isten bizonyítéként szolgált a gyermek születése. Ilyen szempontból nekünk nőknek könnyebb, azt hiszem, hiszen magyaráztam éppen a fiamnak tegnap, hogy hát az oxitocin meg az endorfin azért meglehetősen fizikai módon közel visz ahhoz, hogy egyszer csak metafizikai élményekben részesüljön az ember. De mindenképpen valami bizonyítékot kaptam a reményre. Úgyhogy ha erre gondolok vissza, és nagyon örülök, hogy nem előre kell erre gondolnom szorongással és vágyakozással, hanem visszafele tekintve az emlékezés örömével gondolok rá, nem is a szülésnek a nyilván nehéz és fájdalmas folyamatára, amit szintén megírtam, hanem a maga gyermek kézben tartásának örömére, tehát nem véletlen, hogy a karácsonykor nem a vajúdást ünnepeljük, hanem a megszületett fényt, az újjászületést bizonyos szempontból. Úgyhogy ha erre gondolok, akkor nem mondom, hogy automatikusan, de valahogy mégiscsak belülről kigyúl bennem a világosság. Vagy hát gyerekekkel ünnepelni karácsonyt, vagy a gyerekeknek a reménykedését és örömét és elvarázsolt lélekállapotát nézzük. Hát jó esetben nyilván, tehát vannak gyerekek, és én ezt nem felejtem el soha, tehát nincsen bennem illúzió, hogy csomó gyereknek milyen nehéz a karácsony. Tehát akinek megteremtették a gyerekkori karácsonyok varázsát, vagy aki olyan szerencsés, hogy beleszülessen a gyerekkori karácsonyok varázsába, az soha nem fogja elfelejteni, annak mindig reményt ad. Nagyon érdekes, ahogy mondjuk Jékeli Zoltán visszaemlékszik, neki is a karácsony volt valami hihetetlen csoda. Elég sokszor előfordul ez a költészetben is, hogy valahogy ide nyúlunk vissza. Én annak idején azt mondtam az egyik versemben, hogy a karácsonyfa volt a metafizikai bizonyíték. Hát ugye ez meglehetősen ingatag lábakon áll, de a maga, ami történik karácsonykor, maga, amit ünnepelünk, az nagyon-nagyon biztos. Tehát különösen, hogy megéltem és megtapasztaltam ennek az örömét. A további része, a rákészülés, a szorongás, már úgy értem, hogy háziasszonyi szorongásra gondolok, nem egyébre, hogy minden kész lesz-e időben, amivel most eléggé el vagyok csúszva és el vagyok maradva, mert közben elutaztam és hazajöttem, tehát én Indiában voltam nem régen, és hát egészen érdekes egy trópusi világból visszajönni a fenyőfás kertünkbe. Úgyhogy azt gondolom, hogy arra oda kell visszamennem, az öröm forrásához kell visszamennem, vagy a gyermekkori öröm forrásához, vagy az én gyermekeim örömének a pillanataihoz, és akkor menni fog.
És ennek meg kell találni a formáit és a szavait, gondolom.
Igen, az a nehezebb. Tehát ez az adventi kalendárium, ez meglehetősen, hát nem tudom, régen, jó néhány éve íródott, 5 vagy 6 évvel ezelőtt íródott, és meg is jelent egy ilyen nagyon szép kinyitható könyvformájában, egy adventi kalendárium, amiben magában a kinyitható könyvben ilyen pici kiskönyvecskék, karácsonyfára akasztható kiskönyvecskék voltak, és nagyon szép volt maga a kiadás, de ezt kevesen látták, és ezért publikálom ezeket a verseket újra. Ha elárulhatok valamit, ez illúzió romboló talán, de ugyanakkor megértő reményt is adhat, hogy amit én erre a verseknek az egy részére, én felkérést kaptam annak idején, hogy írjak egy adventi kalendáriumot, és ezt májusban kellett megírnom, mert ugye készültek a technikai részekkel elkészülni, elég hosszú időt vett igénybe, és májusban írtam meg, és bevonultam a kicsi szobámba, és gyakorlatilag a madárdal és az igazi fényes tavasz ellenében kellett nekem dolgoznom, és visszakerülnem egy karácsonyi lelki állapotba. Tehát a saját karácsonyi daldúdolásom szemben állt a madarak harsány nászénekével. Nem győztem mosolyogni ezen, hogy lehet-e a karácsonyt megteremteni a külső körülmények ellenében. Ez egy elég abszurd állapot. Ha megenged, nem tudom, hogy meg lehet engedni, de egy magyar fenesi mondókkal jut eszembe, amit az én anyai nagymamám mondott mindig, hogy ne énekelj karácsonyi dalt nyáron, mert kilis nő a fenekeden. És ez egy olyan erős fenyegetés volt, én nem tudtam, hogy az kelés, hogy kilis, és ez azt hiszem, hogy pontosan ennek a tiltása, tehát hogy az ünnep egyszerisége, és ez, hogy a karácsony csak télen működik. És mivel nekem nagyon erős karácsonyi élményeim voltak a családomnak köszönhetően, ezért azt hiszem, hogy reprodukálni és újra teremteni tudtam májusban is ezt az élményt, de azt hiszem, hogy azért ezzel nem jó játszani, tehát hogy ezt kizárólag a könyv reményében tudtam megtenni. De most abban a szerencsés pillanatban vagyunk, hogy karácsonyra készülvén gondolhatunk ezekre, és emlékszem, hogy a gyermekkoromban mekkora izgalom volt az angyalvárás, különösen ez, hát én most Budaörsön élek, és hogy Jézuskát várni, az nekem nagyon furcsa, tehát az angyalt várni az az igazi, hiszen az angyal az egy felséges lény, akitől akár félni is lehet. A gyermekei mondták annak idején, hogy mikor mondták, hogy lemennek, és egy kicsit nem kukucskálnak, de csak az ajtó előtt megállnak, de hát félnek egy kicsit az angyaltól. És eszembe jutott, hogy bizony én is, hiszen az angyal az olyan nagy, az olyan felnőtt, az olyan gondoskodó, kedves, de fenséges. És az egy nagyon jó érzés, az angyalvárás, és emlékszem, hogy hallgattuk a Bojtorján együttesnek a lemezét, hallgattuk mindig, Halász Judit is rajta volt, ami különösen jó, mert én Halász Juditot most már jól ismerem, és nagyon nagy élmény volt megismerni a gyermekkori karácsony egyik főszereplőjét, és mindig vártuk, és nem csak a karácsonyt vártuk, hanem a rokonság megérkezését is vártuk, akik Magyarországról jövén hosszú utat megtettek, mint a három királyok, és megérkeztek karácsony délutánján, és ez is egy külön élmény volt. Úgyhogy azt nem felejtem el, hogy én nézem a hóesést, és csöndben elmerengve boldogan, édesanyám közben sűrök forog, és nem értem, hogy miért nem tud ő is ideülni mellén, és nézni a hóesést. Hát most már felnőtt koromban azért megértem, mert én is az utolsó pillanatig a sürgésforgással töltöm az időt, de szerencsére ez a csillagszórós öröm mindeddig megmaradt. Azt hiszem, hogy akkor fogok retteltesen megváltozni rossz irányba, hogyha ez a csillagszórós öröm ez eltűnik. Ha nem tudom meggyújtani azt a gyertyát magamban, nem tudom meggyújtani azt a csillagszórót, nagyon, tehát idő után törekedni kell rá. De szerencsére azt gondolom, hogy a testbe is kódolt az öröm. Tehát, hogy veszünk egy mély lélegzetet, és azt kifújjuk, akkor, és arra figyelünk csak, akkor vagy kitesszük az arcunkat a napra egy pillanatra, akkor, és engedjük a testet működni, akkor a testben kódolt öröm felébred. Tehát ilyen egyszerű dolgokról is szó lehet, vagy megállni egy pillanatra, és megsimogatni a fenyőfát, és érezni, hogy megszúrja a tenyerünket a fenyőfa tüske, és azt a kicsi bizsergős, sok tűs érzést már felidézni is öröm. Úgyhogy azt gondolom, hogy a figyelem élesítése, ahogy te mondtad az elején, a figyelmi gyakorlatok szűkélése, és az karácsonykor sem árt, tehát hogy átengedni magunkat. Közben megnéztem egyébként, hogy ez az ihlet, ez a sejtésemnek megfelelően a lehel szóból ered, az ihl, a hangutánzó rálehel, belefúj, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag valóban a légzéssel, illetve a széllel, az ősi költői toposz a szél általi megtermékenyítés, a szél általi szólás, Szentléleknek is nevezik, aki nevezi. Tehát a külső világban már meglevő levegős nagy tér magunkba engedésével működtethető. Tehát azt gondolom, hogy álljunk meg és sóhajtsunk egy nagyot, és szívjuk be a külső világot, és engedjük el, azért engedjük ki a szorongást. Azt hiszem, hogy a karácsonyi illat azért a karácsonynak a legnagyobb titka, a karácsony szaga, illata, aromája is, de még az ételeknél is fontosabb az illat. Amikor írtam ezt a most megjelent Fűszermadár című könyvemet, amiben fűszerekről beszélek gyerekeknek, ez is bennem volt, hogy a karácsonyban a szegfűszeg, a fenyőfa, és kevésbé hát a kolozsvári gyerekkori karácsonyokkor a narancs az azért eléggé ritkaságnak számított, de máig is emlékszem a narancsnak az illatára, hogy ezek adják a karácsonynak, a karácsonyi örömnek a titkos lényegét.
Na hát adasson ez meg mindenkinek, és Szabó T. Annának, karácsonyi beszélgetőtársamnak pedig azt kívánom, hogy szólaljanak meg a versek minél többször, és ezeket a megszólaló verseket minél többen olvashassuk. Köszönöm szépen!
Én is nagyon köszönöm.